Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a mai műsor vendégét, Hámori Gabriellát.
Szervusz, szia! Jó napot kívánok mindenkinek.
No hát azt olvastam, Gabi, hogy te egy késős típus vagy.
Igen.
Hogy az egész életedben van egy folyamatos csúszás, úgyhogy gondoltam, hogy majd elkésel innen, erre nem. Itt vagy
javult.
Szép gyorsan és pontosan. Javul az ember?
Javul.
Ebben végül is tudatosan lehet pozitív tendenciákat felmutatni?
Megmutathat az ember önmagától egy idő után, de komolyan.
Tehát azt mondja, hogy ezt nem csinálom tovább,
akkor valahogy igen. Picit összépszedtem magam.
Tehát egyszerűen szakítottál a késősséggel.
Egyszerűen én nem, nincs időérzékem, valóban nincs, nem tudom, hogy ez miért van, de egyszerűen képes vagyok elfolyatni bármilyen cselekvést. És mindig azt hiszem, hogy még van annyi időm, hogy én oda fogok érni. Úgyhogy ezzel szoktam most már úgy, hát felteszem magamnak sokszor azt a kérdést, hogy biztos belekezdjek ebbe, biztos még ezt elkezdjem, vagy nem tudom, és akkor picit jobban szervezem az életemet, sok mindent egyszerűsítettem.
De egyébként a színészi munkában abban kell az időérzék. Nem?
Igen,
tehát, hogy mondjuk egy előadás, az másféle. Tehát mondjuk egy előadásban érezni azt, hogy fú, most nagyon lelassultunk, vagy ilyesmi, ez egy másfajta érzék, és ez működik benned, gondolom, felteszem.
Más, az a ritmus érzék, ez pedig inkább úgy az elmélyüléssel kapcsolatos, hogy én szeretek így belemerülni, belesüppedni abba, amit csinálok, és szeretek benne feloldódni, mindent elfelejteni valami által, és akkor egyszer csak hiába keltem, mondjuk nagyon korán, volt olyan is, volt olyan, hogy elaludtam, de volt olyan, hogy nagyon korán keltem, és akkor is késtem a próbára. És akkor ez egy idő után nagyon kellemetlen, amikor nagyon sok ember várakozik az emberre, és ezt éreztetik is, bármennyire szeretik az embert, ezzel nem lehet szórakozni mások idejével, úgyhogy meg most már az van, hogy most van az, hogy kicsit felnőtt emberként tekintek magamra, hogy nem, szóval azt érzem, hogy most már jönnek majd a fiatalok, kicsik, és nem lehet az, hogy az ember is szétcsúszva menjen be egy munkahelyre. Nem abszolút szétcsúszva, de hogy így későn, ezt nem engedheti meg magának az ember egy pont után, szerintem.
Észrevették, hogy megváltoztál?
Nem, még nem annyit, nem tudom, még nem voltam annyit. Most kezdtük el pár hete a próba folyamatot. Nem figyelem, hogy észrevesznek-e dolgokat. Én érzem magamon, hogy azért nagyon sok minden más.
Te most tulajdonképpen hogyan, hol élsz? Te több lakian élsz?
Igen. Ennek különböző okai vannak, magánéleti okai is vannak, és van egy olyan oka, hogy egyszerűen engem a világ elkezdett úgy érdekelni, hogy nem tudok lemondani már arról, hogy nekem legyen szabad vegyértékem, hogyha bármi munka közbe jön, vagy bármilyen dolog, amiben belefoghatok máshol, arra amiatt kelljen nemet mondanom, mert itt annyira be vagyok ütemezve, vagy táblázva. Úgyhogy megpróbálok most egy olyan balanszot megütni, ami úgy itt is megvan az otthonérzetem, és közben vannak dolgok, amikre nemet kell mondjak.
Lehet egyébként két helyen otthon lenni?
Lehet.
Nem vágyódik az ember mindig az egyikből a másikba?
Valahogy olyan, hogy ez egyszer csak az egyik a meghosszabbítása a másiknak. Hogy amikor innen megérkezem, most már nekem Berlin ilyen, akkor azt érzem, hogy folytatódik. De akár vonattal, akár repülő, szóval hogy tök mindegy az idő, hogy mennyi idő alatt érek oda, egyszerűen azt érzem, hogy ott is ugyanaz a lény vagyok. Ez, igen, tulajdonképpen ettől lesz valami otthonos, hogy az ember ugyanolyan marad. Vagy nem keresi azt, hogy ő hogy lehetne más valaki, hanem ugyanaz. Nem tudom jobban mondani.
És az nem jelent gondot, hogy ott más nyelven kell ugyanannak lenni?
Ez volt probléma egy pontig, de egyszerűen abban a pillanatban, ahogy lesznek az embernek fontos barátságai, vagy olyan kapcsolatai, amik a személyiségéhez tényleg nagyon közelesnek, és akár alakíthatják is, azt abban a pillanatban már ez nem kérdés. Vagy akkor már észre se veszem, hogy milyen nyelven mondom. Ugyanazok a gesztusaim, ugyanaz az észjárásom, ugyanaz az embert ismerik bennem ott, a barátaim, mint akik az itten itt. Úgyhogy Ebből veszem le azt, hogy valószínűleg nem lehet probléma. Egészen más játszani nyilván idegen nyelven, ott ezt még én nem tudom eldönteni, de én nem tartom azért annyira lehetetlennek ezt a dolgot, mint amennyire sokan gondolják. idegen nyelven önazonosnak lenni. Inkább ez egészen egyszerűen az a praktikum, hogy a kiejtés az embernek milyen, és hogy az a hallgatóságot hova távol viszi, hogy tudnak-e hozzá közel menni, tudnak-e vele azonosulni, inkább ez a kérdés. De az, hogy az ember a személyiségét át tudja tenni egy nyelven, az szerintem nem kérdés, hogyha az erős, illetve van valami közlés inger, akkor az működhet.
De magában a színészi játékban, amikor eszközeid vannak, és voltak épp magával a nyelvvel is játszol, amin játszol, úgy sem érzed azt, hogy ez hátrány, hogy te nem tudom én, mondjuk nem tudod, hogy 10 emberből 9 hogy szokta elhúzni azt a szótagot abban a szóban?
Hát hogy ne. Hát ez egy olyan dolog, hogy valaki vagy érdeklődik az iránt, hogy ezt megtanulja, vagy hogy ezt fejlessze magában, vagy egyszerűen, vagy nem, mert azonnali eredményt akar elérni. Azt szeretném, hogy én rögtön úgy szólaljak meg azon a nyelven, azt nem lehet. Viszont, hogyha az ember eléggé nyitott, és alázatos abból a szempontból, hogy figyeli, hogy ezt hogy csinálják, akkor én azt sejtem, hogy ha nem is teljesen ugyanúgy, de birtokba lehet venni így egy nyelvet valamennyire. És tök mindegy, hogy akkor az ott abban a pillanatban, nem tök mindegy, hogy az milyen lesz, de visszahat az anyanyelvre, és elkezdi az ember azon talán még gazdagabban megtalálni az időket egy szótagon belül akár, vagy elkezd vele másképp bánni. Most érzem ezt a próba folyamat alatt, hogy a nyelvtanulás más nyelveken nekem most hat vissza arra, hogy már a színpadi szöveggel magyarul elkezdtem másképp, vagy egyel szabadabban. Lehet, hogy ez csak az én érzetem, és semmi nem fog belőle kiderülni, de engem szórakoztat, vagy van egy ilyen tágassága egyszer csak.
Tudtál németül, amikor kimentél? Vagy
tanultam németül, egyáltalán nem tudtam, teljesen passzív volt, és nehéz is volt, mert a barátaim, az ismerőseim nagy része nem német ajkú. Emiatt elkezdtünk mindig angolul beszélni, és most arra van az, hogy most már annyiszor szóltam rájuk, hogy akivel szeretnék németül beszélni, vagy azt érzem, hogy van bizalmam próbálkozni, mert érzem, hogy neki van türelme hozzá. Akkor egy 20 perces beszélgetésből akkor most már olyan 10-15 le tud menni németül. Ez nagy dolog nekem. Úgyhogy ez egy folyamat, én ezt nem szeretném abba hagyni. Egyáltalán nem tudom, mit akarok vele elérni, de szerintem ez jó, hogy felszabadítottam ezt, hogy nincs egy ilyen, nem érhet kudarc, ugyanis csak az élvezet miatt csinálom, vagy amiatt, mert ez így.
És az angollal is hasonlóképpen állsz? Tehát azon is tudsz,
azon
is áthidaltad, tehát az sokkal jobb.
Az sokkal jobb.
Tehát akkor végül is te egy multinyelvű színésznő vagy?
Nem tudom, de hát ahhoz még sok kell, hogy az legyek. Vagy ismerek tényleg olyanokat, akik 3 nyelven váltanak. Az azért nem vagyok még így. Ilyen.
És te most Berlinben Lady Macbethet játszol, jól
értem? Nem. Lady majd Macbethet. Ezt megbeszéljük. Vagy most nem jön zene?
Akkor nem, nyugodtan így áll.
Nem.
Így iszik Hámori Gabi, mikor siet.
Volt az. Igen. Hogy a Berlin, én megismerkedtem itt Magyarországon, egy rendezővel, Márton Dávid a neve, és lehet, hogy te már olvastál róla, vagy hallottál róla. Nagyon szoros barátságunk lett, és elhatároztuk, hogy mi szeretnénk együtt dolgozni. Aztán ez így nem volt, mert én sok mindent csináltam, és aztán ennek neki köszönhetem ezt, hogy én ott dolgozhattam ebben az előadásban. És nem a Lédit játszom, hanem boszorkány vagyok, meg még sok mindenféle tünemény. És sok mindent csinálok abban az előadásban, vagy csináltam, most vettük le, ami hát először nagyon nehéz volt próbálni, mert egészen más próba folyamat volt, mint amit valaha tapasztaltam, amiatt, mert nem a szöveg volt a közepén, hanem inkább zene, és inkább a személyiségből indult ki az, hogy melyik karakter, vagy milyen helyzet hova tartott, és nem abból, ami oda van írva, és amit megfejtünk belőle. Tehát teljesen az ellenkezője, mint amit az ember itthon csinál. És emiatt nagyon különös volt, és nagyon vegyes volt a társaság, zömmel énekesek és zenészek.
Hogy nézel ki? Nagyon el vagy természetes külső? Természetes vagy nagyon külső. El vagy karakterizálva?
Nem, saját természetes külső. Vannak nagyon szép fekete ruhák az előadásban. És nagyon, nagyon jó volt bámulni a többieket, hogy dolgoznak. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen... Nagyon fura, mert valami egyszerre azért nehéz, mert hát tényleg idegen nyelven zajlott a kommunikáció. Életemben nem fáradtam el így egy próba után, mint ezekben. Mert egyszerre két nyelven beszélt mindenki, és közben mégis egy olyan színháznyelv is volt, ami inkább még önmagáról se tudott, hogy milyen, hanem így önmagára ébredő. Nem igazán tudtuk, hogy nagyon az utolsó pillanatban alakult minden, és hát nagyon csodálatos élmény volt, és csodálatos eredmények voltak benne szerintem egy jelenet. Az volt a különös, amikor a premiértől kezdve minden este tudtam, hogy itt egészen más emberek ülnek, nem is ismerem, nem tudhatom, hogy milyen gyerekkoruk volt, milyen történelmet éltek át, persze könyvekből, vagy úgy az olvasmányaim alapján tudom, hogy milyen, de hogy egyszerűen nem magyaroknak játszani, ez nagyon fura. Érted, hogy...
Értem,
hogy
igen, így, de hogy ez így... vajon ijesztő volt, vagy inkább bizalmat keltett az emberben?
Abszolút kihívást jelentő dolog, de hát vannak pillanatok, amikor ez ijesztő, mert az ember akar egy olyan pillanatot teremteni, amikor tudod, hogy mik azok, az ember tudja, hogy mi a varázsereje, vagy mi az, ami az ő eszközei, amivel így egyszer csak így hat, vagy egyszer csak tud egy olyan odahúzni, közelebb húzni az embereket. Ezt szerintem minden színész tudja, minden színésznek van, és mindenki tudja, hogy ezzel ő hogy tud bánni. Na hát ez ilyen, egy ilyen pillanatot megteremteni egy olyan közegben, az... Olyan...
Várj, először is megpróbáltad, és nem működött?
Nem az, hogy nem működött, hanem ez az ember fejében zajlik le, hogy az ember szkeptikus azzal, hogy most egyáltalán erre így van szükség, vagy így fog menni, és akkor az ember lassan találja meg a biztonságát, amiből szerintem biztonság nélkül nem lehet tisztán fogalmazni. És nem arra a biztonságra gondolok, ami ilyen megnyugtató és elernyesztő, hanem amikor az ember pontosan tudja, hogy mi az értéke a dolgainak, amit kibocsát magából, vagy valami. És ez kell az is, hogy jól mérje föl a terepet. Meg jó olyan munkatársai legyenek, akikkel összehangolódott is. Ez az összehangolódás, mivel sokfélék voltunk, szerintem az előadások közben jött meg igazán.
Tehát végül is ez jól sikerült.
Igen,
és lesz
nagyon...
folytatás?
Nem tudom. Valami biztosan lesz, de nem is ez a fontos, hanem lesz más dolog. És
hát így jó. Gondoltam, igen.
Ja,
tehát végül
igen.
Is ez igen, így, akkor igen. Ez egy... Na most hallgatunk
jó,
egy kis zenét.
Jó.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Hámori Gabival beszélgetek Berlinben és Magyarországon és a nagyvilágban élő színésznővel. Kicsit menjünk most vissza,
jó.
Amikor még nem kezdtél el felnőtt lenni, mint most, ahogy lassan már. 2001-ben végezted el a főiskolát, és igen. Tulajdonképpen akkor már sztár voltál, egy ifjú sztár voltál. Akkor már díjat nyertél a I Love Budapest című filmben, ami ahonnan például én téged kivásároltalak, vagy megvásároltalak magamnak. Bár az, akkor már azért voltak ott vizsgaelőadások a főiskolában, amiben látszott, igen. Hogy itt nagyon tehetséges emberek növekednek ebben a Marton osztályban. És akkor 2001-ben Marton osztályban végezvén valószínűleg az lett volna a természetes lépés, hogy te a Víg Színház tagja legyél, hiszen akkor a főiskolás éveid utolsó éveiben te már komoly, szép nagy szerepeket játszottál, igen. A Pesti Színházban, meg a Víg Színházban. Én abban biztos vagyok, hogy téged oda akkor meghívtak, és ezek szerint akkor nemet mondtál.
Persze, igen.
Ez biztosan így volt. Ez régen volt, de azért nyilván meg tudod fogalmazni, pláne egy utólag két mondatban, hogy miért gondoltad te azt, hogy neked semmiképpen nem utad az, hogy a Víg Színházba leszerződj?
Nem éreztem, hogy én ott jó lennék. Az ember érzi azt, hogy mi való neki, és mi nem, és nekem abban a pillanatban nem volt való, és később, amikor Ványa bácsit mentem visszajátszani, ami nekem a Marton László személye miatt egy nagyon fontos dolog volt, de abban sem voltam jó. Szóval, hogy én ezeket ki tudom jelenteni minden fájdalom nélkül. Egyszer nem ment át valami, nem tudom, vagy egyszer nem tudtam megoldani valamit. És lehet, hogy nekem van egy buta ellenérzésem azzal kapcsolatban, hogy a Vígben, legalábbis a nagy színházban van egy olyan patina, ami ellen lehet, hogy én zsigerileg, vagy én erre rosszul reagálok. Én szeretem az olyan helyeket, ahova nem is tudom, ahol valamit
fiatalabbak, frissebbek,
kevésbé beálltak. Igen, lehet, hogy az nekem, több önbizalmat is ad, meg nem tudom, technikailag sem tudtam még akkor. Hogyha most arra az időszakra arról beszélünk, akkor egyszerűen annyi volt, hogy én azt éreztem, hogy technikailag nem állok készen erre. És persze ott volt egy társulat, amiben fantasztikus színészek vannak, de azt éreztem, hogy nem az én helyem ilyen van. És az az érdekes, hogy az ember az ilyet bevallja el magának, vagy éppen megnyugszik attól, hogy legalább valahova hívtak. Mert akkor engem utána nem hívtak sehova, én bekéreckedtem a Radnóti Színházba, Bálint Andráshoz. Ez volt egy ilyen nap, délelőtt 10-kor beszéltem a Marton Lászlóval, délután 2-kor a Márta István irodájában jelentem meg, azt mondta, hogy szia Eszter, örülök, hogy látlak, na itt aztán azt hiszem eldőlt valami, hogy nem. És aztán bementem így délután 5-6 fele az Andráshoz, hogy meg szeretném nézni az előadást, és elmondtam neki, miközben lebontottam egy kötött kesztyűt, hogy én boldogtalannak érzem magam a választásommal. És szerintem ez a Víg sem bánhatta meg én sem. Szóval nekem nagyon jó volt akkor a Radnótiban lenni. Nem kerültem rögtön előtérbe, és szerintem az jó, hogy volt nekem, sőt a legnagyobb élményeim azok az előadások voltak a Zsoltér médiája. Én abból annyit tanultam, hogy egy nagyon sokat, szóval, hogy nem abból tanulhattam, akkora terhet raktak rám, amit még akkor el se bírtam, a Lulu, amiről nagyon jókat írtak, de én azt éreztem, hogy nem oldottam meg jól, és nem... Hú, az nagyon nehéz van. De nagyon nagy öröm közben ilyen szerepeket játszani, és utólag meg az derül ki, hogy mennyire el voltam kényeztetve akkor, hogy nem tudtam igazából... Szerintem az én, ha lehetne vágyni valamilyen színészi indításra, akkor biztos arra vágynék, hogy nagyon sokáig nem veszik észre az embert, és akkor egyszer csak kinyílik fokozatosan. És nem arra, amikor valaki nagyon illatos és tetszetős, és akkor ráraknak olyan dolgokat, amit még esetleg nem bír el. Mert nekem szerintem ez volt, és ez nagyon sok olyan még akár magatartás problémát is okozott nekem próbán, hogy lehet, hogy megsértettem embereket pont azért, mert féltem valamitől, de magabiztosabbnak akartam tűnni, mint voltam. Úgyhogy én nagyon furcsán dolgoztam föl azért ezt az erős indítást, amit mondasz. És hát elég hamar szétspriccelt ez az osztály, a Szamosi Zsófi elment Szolnokra, ő nagyon nehezen találta meg a helyét a Pintérnél, ahol ő aztán, én nekem ő az egyik kedvencem, őt nagyon szeretem nézni, és nagyon szeretnék vele játszani, hogy ezt valaki hallja. De hogy, és hogy mi azóta nem is játszottunk egy, mert az egész osztály sem, a Sanyival, még Csányi Sanyival játszottam, az elején a Radnótin Lengyel Tomival, de velük is nagyon hamar, nem is. És én most érzem például azt az Örkényben, hogy van ott egy olyan társulat, meg jó kéne, hogy még jöjjenek fiatalok, 30 alattiak, mert már szerintem öregszünk. De hát most érzem azért, hogy van ott egy olyan csapat, vagy egy olyan dolog, amit én mindig is szerettem volna. De ez az akkori Víg Színház, ez nekem nem tűnt ilyennek.
Két dologra itt rá akarok csapni, amit mondtál. Na. Az egyik az, hogy Bodó Viktor, aki szintén osztálytársad volt, uh-huh. és nem játszottatok azóta, de nála dolgoztál tavaly a Sputnikban. És vajon a Viktor nagyon sokat változott azóta, hogy együtt jártatok az osztálytársak voltatok?
Hát
most úgy mosolyog, mint aki sokat tud, de ez nem is kétséges, hogy sokat tud.
Hát szerintem egy az, hogy most csak messziről indítok, csak eszembe jutott a Szilárd Leónak van egy 7 pontja, azt hiszem, vagy 10 pontja, és ebben van egy ilyen, hogy minden hetedik évben hagyd el a közeget, ahol eddig tartózkodtál, mert nem fogod megtudni, hogy kicsoda lettél. Tehát mi mindig egymásnak olyanok leszünk, egyformák leszünk, sőt, egyikünk se tudja megpillantani tisztán azt, hogy a másik esetleg
miben.
Hogy most
milyen, igen.
Igen. Szóval ezért egy már eleve egy olyan válasz jön, ami szubjektív, persze ő nagyon, hát szerintem közben, jó, ez látható, ő egy felnőtt férfi lett, egy nagyon felelős színházi gondolkodó és társulatvezető, és közben látom azt, ami nekünk így egyszerre nagyon jól működik, másrészt egyszerűen összeegyeztethetetlen személyiségek leszünk mégis. Mert vannak bizonyos irritációk, de ezt a legnagyobb barátság mellett mondom, hogy például az én szeretek sok mindent kipróbálni, és ez benne lehet, hogy bizalmatlanságot ébreszt, hogy ő szereti talán, hogyha valaki nem, vagy én szabadságra törekvő vagyok bizonyos dolgokban, de ez valakinek szétszórtságot jelent, például neki. Az, amikor valakinek, meg akinek ugyanígy próbálok vele, azt jelenti, hogy na hát mennyi mindent kipróbálok, és hogy ez milyen jó változó, hogy az emberek hogy dolgoznak, és nekünk ez volt a jó egyébként, hogy mi szabadon kommunikálunk egymással, azt hiszem, és elég őszintén. Ami meg nehéz volt, az ez, hogy amik már így, tudod, így lerakódnak évek alatt, viselkedés minták, vagy akár ez így családban is így működik a szülőkkel, ami egy mondat kiválthat olyan érzelmeket, vagy olyan reakciókat. Ez egyébként elképesztő, hogy pár év együtt nevelkedés a főiskolán az mennyire fontos és erős, és hogy ilyen egy osztályközösség igazából mennyire meghatározó az ember életében. Hogy ez gyönyörű.
De ezek szerint egyébként neked rendezőben az az igazi, az az igazán jó partner, aki sokféleképpen hagy dolgozni?
Uh-huh,
tehát nem adja meg előre a pontos utat.
Azt szeretem, ha megad egy pontos utat, de azon belül lehet van annyi szabadság, hogy a ketrecen belül azért ülhetek jobbra is, balra is. És ezek meg más ritmusokat is kipróbálhatok. Nem csak nem azt, ami... Nem tudom, de alapvetően így van, amit mondasz, ez kiderült, hogy nekem az a... Vagy én akkor tudok jobban dolgozni.
Még a Víg Színházra, meg a Ványa bácsira térnék vissza. Tulajdonképpen nekem nem az volt a meglepő, hogy nem mentél el a Víg Színházba, hanem az, hogy elmentél ebbe a Ványa bácsiba, most beszámítva azt, hogy Marton László az osztályfőnököd volt, és egy nagy tudású ember, és gondolom egy növendék kellően tiszteli, de hát láttad azt a szereposztást, ahol gyanút kellett volna fogni.
Hogy?
Hát, hogy a férfiak melletted azok évtizedekkel voltak idősebbek, mint amiket
igen.
melletted el lehetett volna képzelni egy
De hát az ember vagy gyanút fog, vagy szeretne az osztályfőnökével dolgozni, ez a kettő van. Úgyhogy igazából, hát ezt lehetett látni, igen. azt is, hogy más. De ez közben nem egy lehetetlen küldetés. De
neked
az
kiderült egyébként, hogy mi az oka ennek? Vagy lehet, hogy én arra gondoltam, az oka, hogy Marton, ahogy itt erről beszéltünk, hogy valakik, akik régóta ismerik egymást, tulajdonképpen nem látják a jelen alakzatot, mert annyira évtizedek a látásuk folyamatos év. Tehát bennem felmerült, hogy lehet, hogy Marton László esetleg nem vette észre, hogy Hegedűsdé Géza és Gálfi László már kicsit vagy idősebbek, mint ahogy ő először látta őket. Most persze túlzok, de azt gondolom, hogy ez nagyon szöget kellett, hogy üssön a fejedben, szöget ütött, és aztán kaptál erre magyarázatot, hogy valahogy, hogy sikerült ezt színészileg áthidalni, hogy nem lett belőle egy látványos bukás, mert azért nem lett, tehát azt nem lehet mondani, hogy látványos bukás lett volna.
Nem lett, én úgy fogtam fel, hogy akkor ezt a stílust tanulom, és ezt a fajta, mert ez ugyanolyan érvényes és erős színházi gondolkodás, mint bármi más, csak én egyszerűen alapvetően a darabról is más gondolok, illetve azt gondolom, hogy ezek az emberek egy perccel vannak azután, hogy még lehetett volna belőlük bármi. És akkor engem sokkal jobban felkavar az, hogy azt mondják, hogy itt már elment a vonat. És nem az, szóval pont ahogy az ember elmegy a Vigalmi negyedbe most, és ott látja az embereket, a barátait gyakorlatilag, és akik mindig ott fogják a poharat, és fantasztikus embereket lát gyakorlatilag az ember ugyanabban a pózban a pultnál. 3 éve, 5 éve, most is talán 2 év múlva ugyanígy. És ezt érzem én az alapvető problémának a ványában, és éppen így ezt a problémát másképp is artikulálnám, nem így. Lehet, hogy vadabbul, vagy lehet, hogy sokkal animálisabban képzelem ezt a világot. Nekem inkább ott a ilyenekkel volt a fejemben harcom, a butorzattal, meg az ilyen dolgok. Annak már örültem, hogy egyáltalán hogy olyan személyek vannak körülöttem, akiknek ha a szemébe nézek, akkor egy olyan gazdagság jön vissza, hogy ők nem lehetnek akadály. Egy emberi lény valójában a színpadon nem lehet az ember akadálya. Esetleg az, hogy ő más gondol, mint az emberi lény. De hát nem foghattam én erre. Csak nem tudtam talán belehelyezkedni ebbe a világba. De egyébként hát ez közben pont ez az, hogy egy ilyet nem szabad visszaadni, vagy nem szabad egy ilyenre azt mondani, hogy nem. Ezekből pont ugyanannyit profitál az ember, mint amikor azt mondja, hogy jó, lehet, hogy nem látta senki, de én csináltam valamit valahol, ami nekem nagyon, nagyon jó volt. Az is nagyon jó volt, meg ez is, amit meg. Szóval érted.
Most a Radnótin, ahol, mint mondtad, jól indultál, nem voltál rögtön reflektorfényben, és aztán játszottál egyre nagyobb szerepeket, és aztán röpke pár év után az Örkény Színházat választottad. Igen. Ez megint egy döntési helyzet volt, gondolom, ahol mérlegeltél, és így döntöttél. Mi szólt emellett, a távozás mellett?
Hát ott nagyon sokan elmentek a Nemzeti Színházban. Ba. És... valahogy, nem is tudom, ott volt pár próba folyamat, és azt éreztem, hogy nem olyan a viszonyom talán a társulattal már, ami őszinte lenne. Ez nem azt jelenti, hogy valami hazug, de nem egy kitárulkozó a helyzet. Féltem pár embertől, meg... nem tudom, nem volt egy olyan pillanat, amikor az ember marad. De én egy ilyen leszek mindig, ezt mondták is azóta több idősebb színház rendező, színházi gondolkodó, hogy ők rájöttek, én ilyen vagyok, és ez nem baj, én mindig el fogok mindenhonnan menni. Én ezt azért nem így érzem, csak vannak bizonyos viszonyok, ahol én nem akarom tovább, nem akarunk úgy csinálni, mintha ez javítható lenne. És olyankor szerintem mindenkinek jobb, hogyha az ember úgy dönt, hogy megy. Az Örkényből nem mentem el teljesen, de szerintem az szuper egy társulatban, hogy az ember azt mondja, hogy most elmegyek 3 évig, nem kell azon gondolkodjatok, hogy mit adjatok nekem. Lehet, hogy nem fogom erősíteni a társulatot ezzel vagy azzal, de közben az a teher sem lesz, hogy mindig nekem kelljen rólam gondoskodni, hanem ez szerintem teljesen oké.
Adtál nekik egy kis szabadságot magadtól.
Hát igen. És semmi, csak hogy az Örkény, meg egy hát biztos nem ment, de közben hamarabb mondtam a Radnótiban, hogy elmegyek, mint hogy én tudtam volna az Örkény Színházról, vagy erről a hívásról. És hát egy alakuló társulatna, szóval, hogy az alap, hogy az ember ezt ki akarja próbálni, hogyha, ráadásul, hogyha ez egy tiszta helyzet, egy teljesen csak és kizárólag művészi kíváncsiság, és nem egy olyan társulat, ami esetleg kiszolgál bármilyen ideológiát, ami néha van. ez egy tiszta kíváncsiság volt, és egy kísérlet, egy olyan együtt gondolkodásra, ami megcélzott egy olyan szintet, ami egyébként hiánypótló is volt, szerintem a színházi palettán. Vagy így érted.
Igen, mondtam, körülbelül. Hogy... Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Csak mulandó. Szerelem tavasszal kitakarít szép szavakkal. Szerelem tavasszal kitakarít szép szavakkal. Jeje pulákú a tinare szútú bápá. Jeje pulákú a tinare szútú bápá. Vagyok ég sötét kék, ma teli holdam feléd lép. Vagyok ég sötét kék, ma teli holdam feléd lép.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután. Hámori Gabriella a vendégem. Az Örkény Színházi korszakodnál tartunk, Gabi. Nagyon sok nagy szerepet játszottál ott. Hogy vagy te ezekkel? Megkapsz egy nagy szerepet, akkor mindegyik iránt egyformán kíváncsi vagy, vagy azt mondod, hát ez a rendező nem annyira, ez a szerep nem annyira, de hát...
Nekem ilyen nem volt.
Nincs. Minden érdekel gyakorlatilag.
Igen, vagy ami nem, ami annyira nem, akkor ezt nem szoktam. Arra nem mondtam én nemet, vagy mondok.
Előfordul, hogy nemet mondasz.
Igen, olyankor azért, mert azt érzem, hogy nincs így dolgunk egymással, vagy
a filmre
is. Mostanában ugye? Nagyon sok filmre mondtam, vagy volt az elmúlt két évben. Vagy érdekes, hogy filmről nem beszéltünk, csak annyi, hogy ez nekem ugyanolyan téma is, és ott előfordult sokszor, most már egyre gyakrabban, mert volt olyan film, amit úgy csináltam, hogy vagy egész egyszerűen nem tudtam finanszírozni az egyébként nem nagy igényeimet, de vagy egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ilyen pánik volt bennem, hogy úristen, nem forgatok, akkor hát, ha ebből jó lesz, és aztán már előre lehetett látni, hogy nem lesz olyan. Na, most már ez nincs nagyon kegyetlenül. húzom meg a határt.
De látod, lehet, hogy ezt se lehet tudni, hogy mikor mit. Tehát például igen. Csináltad annak idején a Teréz anyut, amit utána valószínűleg többször megbántál. De lehet, hogy ahhoz, hogy most eljátsz tavaly, vagy tavaly előtt volt a Vizsga című film.
Igen.
Ami egy jó sikerült film volt, és sok díjat is kaptál érte. Lehet, hogy ahhoz, hogy az legyen, ahhoz kellett az, hogy te annak idején eljátszad a Teréz anyut, mert ha most igen. nem mondok nagy hülyeséget, akkor ugyanaz az ember rendezte.
Hát nem mondasz nagy hülyeséget. Akkor igen. És nekem nagyon fontos a Bergendi Péter személy, és azt a filmet az ő személye miatt, Pados Gyula miatt nem bántam meg, sőt, csak elképesztő, hogy mindig megy az ember az utcán, és azt mondják neki, hogy Teréz anyu. Ezt nem hiszem el.
Tehát azért az nagyon erősen elhelyezett téged
nagyon
ott.
Nagyon durva ez az izauraság, figyelj. Nagyon. És hogy én már nekem eszembe se juthat, és aztán úgy kezdek úgy megbarátkozni ezzel, vagy kezdem megérteni azt az embert, aki tényleg úgy nem jár színházba, és ezt a filmet, ezt rengetegszer, egy évben többször különböző adók levetítik, és tulajdonképpen egy abszolút nézhető közönségfilm, és szerethető tényleg. Én talán húztam volna belőle, vágtam volna egy kicsit. De hát egy teljesen vállalható dolog, sőt, vannak benne nagyon szép dolgok is, és jó színészek, úgyhogy egyáltalán nem lehet egy szavam se. Csak szerintem a tiltakozásom az annak szólt, hogy én nem vagyok. Nem vagyok ez a nő.
De meg érződött is utána egy jó darabig, hogy valahogy lehet, hogy ez egy hamis érzés volt, vagy benyomás, hogy amikor ilyen kommersz szórakoztató film készült, akkor abban te volt, akkor az ember azt hitte, hogy abban biztos, akkor te leszel itt a főszereplőnő, a romantikus komédiák hősnője. Tehát volt egy ilyen időszak, amikor ez volt a benyomás. Aztán ebből kiszálltál, az is érződött, és akkor jöttek mások erre a szerepkörre. Igen. De valóban én is úgy gondolom, hogy fenyegetett téged az a veszély, hogy ebben úgy erősen beskatujázódol.
Hát igen, de igen, annyira erősen nem, mert érdekes módon Teréz anyunk kívül még talán, hát a Kamilleon volt, ami közönségfilm, de ott, mert meg már egyáltalán nem egy romantikus hősnőről volt szó, hanem inkább egy ilyen szélhámosabb, vagy egy ki volt a nagyobb szélhámos, a Nagy Ervin, vagy én, vagy nem tudom, de az más történet. És még volt a Sas Tamás egy filmje, ami lehetett volna jobb, de attól még így az is megvolt, és az volt az egyetlen ilyen romantikus dolog, úgyhogy annyira nem.
És mondd, milyen lett ez a brazil film, a Budapest, amit nem tudom, hogy mi láthattunk, én nem láttam, de a könyvet olvastam, és arra én nagyon kíváncsi voltam. Azt te megcsináltad.
Volt itt a moziban.
Na hát, és én nem láttam. És az jó lett, mint egy magyar közönségnek való hű Budapest film?
Érdekes kérdés. Hát igazából ez az legfurcsább, hogy a Sikó Bárke, aki írta a könyvet, ő anélkül írta, hogy itt lett volna, akkor ezt tudod. Ennél fogva rögtön olyan idealizált, vagy romantikus, vagy nem is tudom milyen ábrán, mint hogyha nem tudom, a Gulliver utazása, vagy kb. Úgy van elképzelve a budapesti közeg, és ez azért látszik a filmen. Viszont a rendező, a kérdésedre válaszolva, lett belőle egy érdekes film, egy nagyon-nagyon különös világú film, olyan ember, olyan néző szeretheti, aki elég türelmes, és bírja annyiban az unalmat, most úgy értem, hogy szerintem a művészetben van némi unalom, de úgy, tehát bírja azt, hogy itt nagyon lassan adagolódnak. Az is, hogy mi történik, az, hogy ezzel a férfival mi történik, és férfi íróról, egy íróról szól, aki fantom író lesz, vagy önmagát megtagadja, tudod, és itt egy kényszerleszállás után itt ragad beleszeret ebbe a nőbe, és egy kettős életet él, de olyan ezért teljesen szürreális ez a budapesti helyszín, és ehhez képest van a brazil helyszín. Magyar és nézőnek...
Mindig mondtad,
magyar
hogy ezt nevet érte, hogy ez nem is így van.
Igen, egy csomószor mondtam, hogy figyeljetek, ez nagyon gáz, de nem értem a szándékot, direkt azt akarják, hogy ez legyen egy... Szóval legyen az, de ne úgy, ne az legyen. És pontosan ezt szerették volna. És szerintem amiért ez egy gyönyörű film, vagy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyivel, hogy na hát Budapest nem is olyan, az amiatt van, hogy aki felvette, vagy hát a rendezője, a Walter Carvalho, ő egy fantasztikus operatőr, és az ő fia is egy fantasztikus operatőr. És ennek a filmnek olyan csodálatos képisége van, és Budapest olyan színben tündöklik benne, vagy éppen olyan pontjai láthatóak, ami és úgy fölvéve, ahogy szerintem soha senki nem nézett rá erre a városra. És ez nagyon különös keverve a riói Ipanévával, meg nem tudom, ezekkel a helyszínekkel, meg ott az ottani irodaház jelenetekkel, ahol meg vannak meglepően nagyon erőteljes brazil színészi, mert az embernek a brazilokról a sorozat jut eszébe, de ott van egy borzasztó erős színházi ilyen színházi élet São Paulo-ban, és ez kitermelt néhány fantasztikus színész, és ezek közül van pár a filmben, és ez nagyon jó nézni. És van benne sorozatsztár is, szóval a főhős feleségét játszó színésznő olyan, akit így, akinek széttépik a ruháját az utcán, mert akkora nagy sztár, mint a pópát másik országban, őt úgy érintik meg, vagy úgy szaggatják. Igen. És volt olyan, hogy a legviccesebb, hogy valami vicces is legyen a beszélgetésünkben, Shanghai-ban voltam filmfesztiválon, és Luciela Santos neve, nem tudom, hogy ismerőse a magyar hallgatóknak, Izaura. Izaura felfogta a szoknyáját, és hozzám rohant, és a nyakamba ugrott, mert ő látta Brazíliában ezt a filmet, és ezt nem tudtam feldolgozni a mai napig sem, hogy én a hátizsákkal mentem haza, nagyanyám főz a konyhában, nézi az Izaurát, és ez a nő Shanghai-ban, ez így rámugrik, hogy ezt a filmet látta, és azóta nagyon sok brazillal találkoztam, és ezt a filmet sokan látták, és nagyon szeretik. Tehát fölismernek. Most voltam Dél-Amerikában a vizsgával, Argentínában, és ott is jöttek brazilok. Ez elképesztő. Van egy parfüm, amit a szereplőről neveztek el. Kriska. Úgyhogy ez ott egy kultfilm lett. Itt ment a moziban, nem tudom, 2 hétig, 3 hétig, ilyen művészmozikban, amik még akkor éppen vegetáló életüket élték, és megnézhették mondjuk pár százan.
Hát örülök, hogy legalább ezt most így megtudtuk.
Igen, hogy ez Brazíliában.
Na most kicsit visszaterellek még a színházhoz, az Őrkény Színházban. Van egy erős élményem rólad, egy színházi estéről, amikor a Műsejem lány című egyszemélyes darabot játszottad. És ez egy olyan este volt, amikor én láttam, hogy ott valami elromlott, valami technika elromlott, a vetítés,
igen,
vagy valami
história. Igen, és olvastam a blogodban, hogy te ezt leírtad.
Igen, igen, és az annyira, az olyan hihetetlenül fantasztikus lélek jelenlétre vallott, hogy azt, és röviden összefoglalom, mi történt, az történt, hogy elkezdődött az előadás, majd elromlott a technika, és újra kellett kezdeni, és akkor a Gabi belefogott újra ebbe a monológba. És eltett egy perc, és éreztük, hogy ez most ugyanaz, és ugyanúgy. És valahogy a közönségből egy ilyen döbbenet szállt elő, hogy mi azt hiszük, hogy itt vagyunk egy soha meg nem ismételhető pillanatban, és te ami, pont ugyanezt csinálod. Na most ebben a fantasztikus az volt, hogy te ezt felismerted perceken belül, igen, és hirtelen eldobtad a fejedről, nem volt valami a fejeden, más pószt vettél föl, nem, és elkezdted máshogy mondani.
Igen,
és ez egy nagyon tanulságos élmény volt. Igazából a legnagyszerűbb az volt benne a te helyzetfelismerő képességed, én úgy értékeltem. Tehát nagyon érzékenyen reagálsz a közönségre, nagyon tudod, hogy mit csinálnak.
Szerintem igen, meg mindenre, akár túlérzékenyen is, hogy nagyon túlságosan figyelem azt, hogy a személyes egyik, vagy az magánéletben én nagyon-nagyon figyelem azt, hogy esetleg valamit okoztam el, vagy nem tudom, vagy én mit váltok ki. Ez túlságosan is jellemző.
Csak annyi, mondjuk az nem jellemző, hogy úgy veszed, hogy észre sem veszed, hogy megbántottál valakit, mert észreveszed?
Nagyon, sőt, esetleg nem is amiatt van valami probléma, csak egyszerűen rögtön magamra veszem, hogy lehet, hogy valamit nem úgy. Egy ilyen önreflektív lény vagyok, vagy hát nem magam által, hanem a kívülről jövő jelekből túl sokat. Úgyhogy ez
egyfajta túlérzékenység, ami nem csak rád, hanem a többiekre is.
Na, hát nem. Igen. De igen, a Műsejemben volt nem egyszer ilyen. Nekem az egy olyan, a Bagusival imádtam próbálni, ő sokszor emlegeti, hogy nehéz volt velem a próba folyamat. Rendkívül féltem ettől a hosszú távfutástól. Most már biztosan más lenne, vagy jobban... Mert már jobban érdekelnek az ilyen próbatételek, akkor ez nem érdekelt. Engem nagyon sok minden hamarabb jött az életembe, mint hogy érdekelt volna. Vagy mint egy megbirkózás bizonyos helyzettel. És akkor az nehéz volt, emlékszem, hogy ott a műszakban volt, ez sötétben kellett öltözni, tudott sokszor, hang, fény, és ezek egymásra felelgettek, ezek a jelek. Tehát nem csak én próbáltam a szövegemet, hanem folyamatosan a műszak is. Viszont a műszak nem lehet soha annyira odaadó egy ilyen pillanatban, mint az ember, aki a 80 kilométer szövegével birkózik. És engem borzasztóan irritált néha, hogy miért nincsenek olyan próbák, amikor csak én tudok a szöveggel dolgozni. És rendkívül türelmetlen voltam a műszak felé. Pedig én általában nagyon kedves vagyok a műszakkal, de itt nagyon kiverte a biztosítókat néhányszor ez a tény, hogy hátul még dumáltak, vagy ilyesmi. És ez egy nehéz próba folyamat volt. És aztán felismertem azt előadásokon, hogy itt tényleg olyan szinten vagyok egyedül, hogy hiába van ott a, muszáj mondanom, Jánoska Zsuzsa volt a súgó, mert nagyon kemény kapcsolat, vagy nagyon, nagyon függő kapcsolat ez olyankor a súgóval. Mert lehet, hogy nem hallom, amit mond, de volt olyan, hogy elvittem más irányba a történetet, mert az ember annyira be van zárulva egy ilyen monodrámába, különösen, ha nem mozoghat. És ez volt a nehéz, hogy nem volt apró gesztusok voltak, de nem lehetett benne egy nagyobb sétát tenni, vagy valahogy kimozgatni az embernek magát, hanem ez teljesen idegi próbatétel volt, és emlékszem, hogy volt ilyen, és akkor a Zsuzsai játában csak vagy valami ennyit csinált, nem tudom, most ez hallatszik-e, de csak a lapot megsimított, vagy valami jelet adott, hogy figyeljek oda, mert valamit csináltam. És nem azzal indított, hogy rögtön megszólalt. Hát szuper volt ő is, meg úgy az egész élmény, és ez aztán úgy a végére kezdett el igazán felszabadult lenni, akkor már a Laci úgy értékelte, hogy nem jó. Mert már nem volt olyan pontos, ismered az előadásait, vagy láttál sok Bagosit biztos. Nála nagyon fontos a gesztusnyelv, és nagyon tisztán vannak a formai dolgok általában. És ő, amikor én már ebbe felszabadult lettem, ő úgy értékelte, hogy ez már elúszott, vagy szétesett.
Egyszer csak ellenérdekelt felekké váltok.
Igen. Hát ez nagyon furcsa. Na mindegy, de az is egy nagyon, nagyon jó munka volt, vagy ott is nagyon sokat lehetett tanulni. Beleharapok a csokorba.
Harapjál. Annyira megy az időnk, hogy én nem mondok be még egy zenét, mert sajnálom tőle az időt. És a végén majd a mostani színházi munkádról akarlak kérdezni. De azt arra még kíváncsi vagyok, hogy ítéled meg most már így egy 30-as színésznőként, hogy a külsőd és a belsőd harmóniában van egymással?
Ó, nem.
Ó, nem.
Vannak helyzetek, amikor igen, amikor úgy az ember rámerik bízni magát arra, hogy néha gondolkodom, hogy tulajdonképpen az ember, ha szép színésznő, akkor nagyon sokan azt hiszik, hogy ez a szépség megold mindent, vagy olyan feladatokat is adnak neki. De én nagyon sokszor egy kövér embernek látom magam, vagy nem úgy értem, hogy kövér vagy éppen nagyon végül, de egyáltalán nem látom magam egy szépséges nőnek, ami az elvárás, hogy az ember ezzel tudjon bánni. Viszont amikor fordítva érzem, azt érzem, hogy ha elhatalmasodik az a... Nekem egy nehéz gyermekkor jutott, nagyon bonyolult családi élet, és van bizonyos tudásom az életről. Az mondjuk köszönő viszonyban sincs arra, hogy mennyire tudom, hogy van ez a tudásom. És én nekem biztos a sok utazás erre is szolgált, hogy én egyszerűen ezt a kettőt valahogy összeegyeztessem, hogy picit úgy megnyugodjak, és tényleg elváljon az, hogy én mit tudok, mi az, amivel tudok bánni, vagy ami rendelkezésre áll, és mi az, ami nem. Úgyhogy 30 éves színésznő azt tudja mondani, hogy sokkal nyugodtabb, de az, hogy én kérdezek magamtól, meg állandóan egy ilyen nem kétkedő, de hogy még mindig kérdéseket feltevő ember leszek, ez meg fog maradni valószínűleg. De hát bámulom azokat a fiatalokat, akikben sokkal több a magabiztosság. Bennem nem volt ennyi. Úgyhogy ez nekem most arra tényleg az állapot tudta meghozni Andi, hogy én elvágtam azokat a kötelékeket, amikről azt hittem, hogy ezek tettek engem valakivé, vagy valamivé, és mertem teljesen egyedül himbálózni a szélben. És ettől az ember egyszer csak sokkal kevésbé ijed meg bármilyen feladattól. Úgyhogy most itt tartok.
Révedezik itt a szép szürke szemével. No, bizonyos szempontból meg most mégis visszakötöttél, mert azt néztem, hogy 4 éve volt legutóbb bemutatód az Örkény Színházban, hogyha jól nézem, 2010-ben, és most az Örkény Színházban készülsz bemutatóra, egy igazán szép nagy komoly feladat. Olyan, mintha el sem mentél volna, vagy olyan, mint amiről az elején beszéltünk, hogy tudod, hogy mivel vagy gazdagabb, hogyan nézed másképp a szöveget, stb. Bármit, a társulatot, a feladatot. Hogy érzed magad most ebben a próba folyamatban, ahol a Stuart Máriának a címszerepét próbálod? Én szerintem egy csöppet meglepő módon, de...
Hogy?
Hát, hogy valahogy igen, én valahogy így elsőre fordítva gondoltam volna.
Igen, az Anderana játssza az Erzsébetet.
Igen.
Hát...
Úgyhogy, ha lenyelted, akkor egy kicsit...
Megbeszéltük a Gáspár Ildikóval, egyik próbán elmondta, hogy végül is mi döntött ebben. Ezt képzeld el, nem mondanám el, mert annyira nekem az Ildikó, a rendezője a darabnak, aki egy fantasztikus dramaturg, szerintem, de szerintem mások szerint is. Tehát az Ildikóval két nagyon fontos barátság van az életemben, ez nagyon érdekes. Gáspár Ildikó, aki rendezi a darabot, a másik pedig a Szamosi Zsófia színésznő. Nekem ők egy ilyen nagyon közeli két mag, és hát a Zsófi testvére az Anna, akivel játszom. Emiatt ő rá nézni is nekem mindig egy ilyen nagyon, mindig egy megindító dolog. Úgyhogy én nagyon vágytam erre a munkára pont emiatt, mert azt érzem, hogy van egymással mit kezdeni valunk, mondani valunk. Vágytam ezekre az emberekre, mert amit csak az elejére visszakapcsolva a nyelv, hogy mondtam a polgárnak, hogy amikor láttam a Polgár Csaba színész, aki játszik benne, hogy mondtam, hogy megláttam a kiírást, az jutott eszembe, hogy itt érteni fognak. De hogy ezt nem csak nyelvileg gondoltam, hanem minden szinten. Szóval pont itt volt az ideje ennek, hogy próbáljunk. Az oka, hogy miért így van a felosztás, ezt egyszer nekem az Ildikó elmondta, ez egy nagyon... Nyilván ő nagyon ismer, és egy egészen mély benső magánéleti ismereti, egymás ismereti, vagy az életemről tud valamit. Ennek a kérdése volt, és szerintem jól döntött. Ahogy nézem az Annát próbálni, ő is nagyon szerintem szereti ezt csinálni. És egy nagyon érdekes előadás lehet belőle. Minden próbáját élvezem. Néha ilyenkor az jut eszembe, hogy akkor biztos nagyon rossz lesz az előadás.
Hát remélem, mert szokott nem. Itt lenni?
Hát nem tudom, ne, csak úgy mondják, tudod, szokott. Hogy nem, annyira jó, annyira jó, és akkor lenni. Ott van hirtelen egy érdektelen valami. Remélem, hogy nem lesz ez. A szöveget, a fordítást átírták, Mikó Csaba írta át, és az Ildikó is dolgozott bele, és az Ari Nagy Barbara, a dramaturg. Ez is nagyon jó, mert azt érzem, hogy nagyon törődtek a szöveggel. És nagyon, nagyon jó az, amit mond, és a felére van húzva, tehát nagyon éles minden helyzet. Ez egy jó próba folyamat.
Felére húzott darab nem csökkenti a színészi lehetőségeket?
Nem, én imádom, hogyha elvesznek tőlem, vagy én azt szeretem, hogyha valami inkább élesebb, vagy tisztább. Nem vagyok ilyen szövegért küzdő, pillanatért küzdő, de szövegért nem küzdő ember vagyok. És azt érzem, hogy olyan visszajönni, mintha én fejben itt maradtam volna. Azt nem mondom, hogy olyan, mintha itt lettem volna mindig, de én mindig hazagondoltam, vagy ide gondoltam. De én azért másképp dolgozom most, mert érdekelnek más dolgok is. Nem beszéltünk arról, hogy képzeld, írok forgatókönyvet, tanulok így. Kamera, meg ilyesmi, szeretnék egyszer egy filmet csinálni, vagy a közeljövőben ezt a filmet. Megdolgoztam New Yorkban egy férfival, aki fantasztikus filmes, és vele is írunk egy forgatókönyvet, úgyhogy vannak ilyen terveim, és valahogy elengedtem ezt a csak a színészet útján érvényesülni akarást, vagy azt, hogy ebben most, ha megmérettetek, akkor minden szinten megmérettetek, és ez jót tesz annak, hogy az ember kimerjen próbálni olyan dolgokat, egy ilyen szerep kapcsán, amit már annyian eljátszottak, úristen, és nagyon sokan jól, hogy ezek szerintem a legnagyobb terhek az ilyen szerepek, ami a Hamlet, hogy egyáltalán miért, nem tudom, biztos láttad a Csabát, a polgárt a Hamletben. Nekem az egy fantasztikus dolog volt látni, hogy ő mit csinál, miközben ezzel a szöveggel dolgozik, mert láttam, hogy olyan elevenen gondolkodó ember, egyáltalán nem érdekli az, hogy ő megfeleljen ennek a szerepnek. Ezek nagyon nagy dolgok. Úgyhogy pont egy olyan közegben vagyok, ami most megint így tovább építi az ember. Na, elhal a hangom, mondjál valamit.
Nagyon, nagyon szépen köszönöm, Gabi. Én is. Rendkívül élveztem.
Én is.
Hámori Gabriella volt ma a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt, elköszönöm Gabival.
Köszönöm szépen, hogy elhívtál, köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.